Harmadik fejezet, Keresztelő János. Láttam, hogy János mélyen benn a pusztában nő fel, és sokféle aszkézist gyakorol. Szabad ég alatt a puszta sziklán aludt. Erejét megfeszítve futott a köveken, bozóton és tövisen át, tövissel ostorozta magát, fával és kővel dolgozott, és térdelve hosszan imádkozott és elmélkedett. Gyakran láttam nála fénylő alakokat a vadonban. Amikor 17 év körül járt, láttam, hogy titokban és észrevétlenül meglátogatja szülei házát. Zakariás ekkor már halott volt, Erzsébet még élt. Ellátogatás után még beljebb ment a pusztába, délkeleti irányba hatolt előre, és közeledett ahhoz a vidékhez, ahol látomásaimban a csodálatos próféta hegyet és a földön túli vizet látom. Arra a vidékre jutott, ahol sokkal később az evangelista Jánost láttam egy magas fa alatt fekve írni. Arra felé nagyon magas fák vannak, alattuk bogyós bokrok, amelyekről János evett. Láttam, hogy olyan füvet is evett, amelynek 5 kerek levele és fehér virága van, mint a lóherének. Ilyen füvek nálunk otthon is vannak a sövények alatt, csak kisebbek, és a levelei savanyúak. Gyermekkoromban sokszor ettem, amikor egyedül őriztem a jószágot, mert már akkor láttam, hogy János ezt eszi. Láttam, hogy a fák odvaiból és a földön lévő mohából barna darabokat szed ki, és megeszi. Ezeket én vadméznek tartottam. Ez ott gyakran történt. Azt is láttam, hogy amikor nagyobb lett, a bőrt, amelyet otthonról magával hozott, a csipőjére erősítette. Más ruhája nem is volt mindaddig, amíg egy barna, bojtos takarót nem szőtt magának, amit a vállán viselt. A vadonban mindenféle állatok gyűltek köréje. Nyakukon hosszú szőrű tevék is, amelyek egészen szelidek voltak, és hagyták, hogy János tépje a szőrüket. Láttam, hogy a teveszőrből fonalat sodor, és takarót sző, amelyet akkor is viselt, amikor újra megjelent az emberek között és keresztelt. Láttam, hogy ebben a pusztában egyre keményebb önmegtagadásokat és vezekléseket végez, és imádsága egyre hosszabb és elmélyültebb lesz. János egész életében csak 3-szor látta az üdvözítő szemtől szembe. Első alkalommal a pusztában, amikor az Egyiptomba menekülő szent család elhaladta közelében. Újra láttam a leírhatatlanul megható képet, amikor János a lélek indítására oda sietett, hogy mesterét üdvözölje, akit már anyja méhében köszöntött. János a vállán átvetett és derekán övvel megkötött bőrt viselt. Megőrizte üdvözítője közelségét, és azt, hogy szomjazik. A gyermek János akkor imádkozott, a botját beleszúrta a földbe, melyből bővízű forrás fakadt. János a víz folyását követve előre sietett, megállt, és nézte a Máriával és Józseffel áthaladó Jézust ott, ahol a víz alá folyt a domboldalon. Örvendezve táncolt és integetett kis zászlójával. másodszor a kereszteléskor látta Jézust, harmadszor pedig akkor, amikor Jézust a Jordán mellett látta átvonulni, és tanúságot tett róla. Egyszer hallottam, hogy az üdvözítő apostolainak keresztelő Szent János nagy önmegtagadásairól beszél. Maga János a kereszteléskor az ünnepi esemény keretei között tartotta magát, bár a szíve majdnem megszakadt a szeretettől és a vágyakozástól. Ezek után azonban János inkább alázatosan kitért Jézus elől, mint hogy szeretetét kimutatva fölkereste volna. János azonban az Urat a lélekben folyamatosan látta, mert állandóan prófétai állapotban volt. Úgy látta Jézust, mint saját küldetésének beteljesedését és prófétai hivatásának megvalósulását. Számára Jézus nem egy kortárs volt, nem egy felebarát, hanem a világ megváltója, Isten megtestesült fia, az időben megjelenő örökkévaló. Ezért el sem tudta képzelni, hogy érintkezzék vele. János önmagát sem úgy érezte, mint a többi ember, mint az időben és a világban élő és a világgal elvegyülő valaki. Az örökkévaló már anyja méhében megérintette, és a Szentlélek páratlan kapcsolatba hozta megváltójával. Mint kicsi fiú ragadtatott ki a világból, és adatott át az Istentől áthatott természet magasabb rendű befolyásának nevelésére. Korából kiragadva, semmi másról nem tudva, csak megváltójáról, a legmélyebb elvonultságban maradt a vadonban mindaddig, amíg szinte újjászületve elő nem jött, és meg nem kezdte csodálatos küldetését, komolyan, lelkesen, buzgón, félelmek nélkül. Ekkor Júdea lett számára a puszta, és ahogyan eddig a pusztában a forrásokkal, sziklákkal, fákkal és az összes állattal érintkezett, velük élt és beszélt hozzájuk, úgy szólt és cselekedett most Júdeában az emberekkel és bűnösökkel, anélkül, hogy önmagára gondolt volna. Csak Jézust látta, róla tudott és róla beszélt. Ezeket mondta, ő jön, készítsétek az utat, tartsatok bűnbánatot, fogadjátok a keresztséget. Nézzétek, az Isten báránya, aki viseli a világ bűneit. A pusztában olyan tiszta és ártatlan maradt, mint egy gyermek anyja keblén. Tiszta, mint egy angyal, hallottam az Urat, hogy mondja az apostoloknak. Tisztátalan dolog soha nem került a szájába. Sem bűn, sem hamisság el nem hagyta a száját. János kinyilatkoztatást kapott a keresztségről. Ennek megfelelően röviddel azelőtt, hogy elhagyta volna a pusztát, és már közelebb a lakott területhez épített egy medencét. Egy meredek sziklafal nyugati oldalán láttam őt. Tőle balra patak folyt, talán a Jordán forrásainak egyike, mely a Libanon két hegye között egy barlangban fakad, és nem is lehet látni, ami egész közel nem kerül hozzá az ember. Tőle jobbra lapos, bokrokkal körülvett terület, ahol kutat kellett ásnia. János féltérdre ereszkedett, A másik térdén egy hosszú háncs tekercs volt, amelyre náddal írt. A nap forrón tűzött le rá. Elnézett a Libanon felé, amely tőle nyugatra volt. Miközben írt, olyan volt, mintha megmerevedett volna. Én elragadtatottnak láttam. Mellette állt egy férfi, aki nagyon sokat írt és rajzolt a tekercsre. Amikor János magához tért, elolvasta, ami a tekercsen állt, és nagy erővel hozzáfogott a kút ásásához. Munka közben a háncs tekercset a földre fektette, és két követ helyezett rá, hogy össze ne tekeredjen, és gyakran rátekintett, mert úgy tűnt, minden rá van rajzolva, amit tennie kell. A kut helyzetével kapcsolatban a következőket láttam Illés életéből. A próféta egy elkövetett hiba miatt kedvét vesztve ült a pusztában és elaludt. Azt álmodta, hogy egy kisfiú botocskával megböki, és mivel egy kut volt mellette, Illés attól félt, hogy beleesik, mert láttam, hogy az oldalba bökéstől meginog. Ezután láttam, hogy egy angyal fölébresztette, és inni adott neki. Ez ugyanott történt, ahol most János ásta a kutat. Fölismertem minden földréteg jelentését, amelyeket János a kút ásása közben érintett, és minden egyes tettének jelentését, amíg elkészült. Mindennek az emberi érzületek keménységével és más sajátosságával volt kapcsolata, melyeket neki le kellett győznie, hogy az Úr kegyelme hatni tudjon rájuk. Közben megtanítottak arra, hogy e munkája, mint minden tette és egész élete, modell és előkép volt, amellyel nem csak a Szentlélek tanította későbbi teendőire, hanem ő valóban azt tette, amit ezek a munkák jelentettek, mert Isten meghallgatta a jó szándékot, ami benne élt. Mindenre épp úgy, mint a szent prófétákat, a Szentlélek indította. A füvet kör alakú területen kitépte, és a kemény márga talajba kerek, mély medencét ásott. Nagyon szépen és gondosan különböző kövekkel rakta ki, kivéve középen a legmélyebb részt, ahol egészen egy kis vízig ásott. A kiásott földből párkányt épített a medence köré, amelyet 5 helyen átvágott. 4 átvágással szemben, egyforma távolságban, 4 vékony fácskát ültetett a medence köré, amelyeken már szép zöld lombocska volt. 4 különböző fajtájú fácska volt. Mindegyiknek megvolt a maga jelentése. A medence közepébe azonban egy különös, vékony levelű, piramisszerű virágokkal ékes fát ültetett, melyeket tüskés gyümölcs csomók vettek körül. Ez a fa egy ideig hervadtan feküdt a barlangja előtt. Körben a 4 fácska inkább nyulánk bokornak tűnt, mint bogyókat termőknek. A gyökerüknél földből halmot emelt. Amikor a medence ásásakor vízhez ért, ahová beleültette a középső fát, a barlangja közelében lévő pataktól árkot vont a medencéhez, és láttam, hogy a bozótban nádszálakat gyűjt, melyeket egymásba illeszt, hogy a vizet a patakból a medencébe vezesse, és ezt a vízvezetéket földdel letakarta. El is tudta zárni. A bozóton át ösvényt készített a medence perevén lévő bevágásig. Ez az ösvény megkerülte a medencét, a pereme és a négy fa között, melyeket a perem négy bevágásával szemben ültetett el. A bejáratot jelentő bevágásnál nem állt fa. A kut csak erről az oldalról volt szabad, a többi oldalon a bozóttól és a sziklától csak a körbefutó ösvény választotta el. A négy fa lábánál a gyepes halomra olyan növényt ültetett, amely számomra nem ismeretlen. Gyermekként nagyon szerettem, és ha valahol megtaláltam, átültettem a házunk közelébe. Vastag szára volt, a virága vöröses-barna, és nagyon hatásos kelések és torokfájás ellen, amit ma érzek. Mindenféle más növényt és kis fácskákat is ültetett körös körül. Munka közben láttam, hogy időről időre beletekint az előtte fekvő tekercsbe, és egy vesszővel mindent kimér. Azután úgy tűnt, hogy mindent, az elültetett fákat is följegyzi a tekercsre. Emlékszem, hogy a középső fa képét láttam a tekercsen. Mindennek a jelentését is tudtam, de elfelejtettem. Több hétig dolgozott, és amikor elkészült, kis időre beállt a medence aljára. A középen álló fa, melynek levelei barnák és ervadtak voltak, kizöldült. És János egy edényben, amelyet háncsal zsákká fogott össze, és oldalát gyantával kente be, vizet hozott egy másik forrásból, és belemöntötte. Ez a víz abból a forrásból való volt, mely egyik korábbi lakóhelyén a sziklából fakadt, amikor keresztbotjával ráütött. Azt elfelejtettem, ami akkoriban vele ott történt. Azt is hallottam, hogy korábbi lakóhelyén nem tudott kutatásni, mert ott kemény sziklák voltak, és ennek is megvolt a jelentése. Ezután annyi vizet eresztett a patakból a medencébe, amennyi kellett. Ha túl sok volt, kifolyón át a környékre vezette, és megöntözte a növényeket. Ezután láttam, hogy János derékig a vízbe merül. Egyik kezével átkarolta a középen álló fácskát, és botjával, melyre egy keresztet és zászlócskát illesztett, úgy rásújtott a vízre, hogy az fölcsapott a feje fölé. Láttam, hogy közben felülről egy fényfelhő és egy sugár száll le rá a Szentlélektől, és megjelenik két angyal a medence peremén, és mond neki valamit. Ezt úgy láttam, mint utolsó cselekedetét a pusztában. Más alkalommal erős, felnőtt férfiként láttam Jánost, egy száraz gödörnél a pusztában. Úgy tűnt, imádkozik, és fényes felhőként ragyogás jött föléje, és olyan volt, mintha a próféta hegy fölötti vizekből, a magasságból hozna le vizet, mely fénylő vízsugárként ömlött a medencébe, és amikor erre az áradatra néztem, már nem a medence szélén láttam Jánost, hanem benne. A fénylő víz ráömlött, és a medencét teljesen megtöltötte. Ezután újra a medence szélén láttam, mint kezdetben. Azt azonban nem láttam, hogy be vagy kilépett volna belőle, és azt hiszem, hogy ez talán látomás volt, amelyből megtudta, hogy el kell kezdenie a keresztelést, vagy lelki keresztség volt, amely látomásban szállt le rá. Ezt a kutat még Jézus halála után is használták. Amikor a keresztények elmenekültek, utazók és betegek fürödtek meg benne, és imádkozni is szoktak ott. Akkoriban, azaz Péter idejében a kutat védőfallal vették körül.